Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Stoll Luca, a mikrofonnál, a másik mikrofonnál Kun Zsuzsa. Figyellek most már egy ideje, vigyázz, mert figyellek egy ideje az ATV-nél, a Híradónál. Én kedvelem a szemüvegedet különösen, ez egy nagyon jó választás volt, de gondolom ezt tudod. De hibátlan, amit csinálsz. Tehát én nem
alakul.
Nagyon.
Inkább alakul? Inkább ezt mondanám, hogy alakul, még azért nem mindig hibátlan, de törekszem rá.
És miért vágytál erre, tudod? Mert sok mindent kipróbáltál, most nem a táncról beszélek, az majd egy külön fejezet, de így a médiában is sok mindent kipróbáltál. Miért pont ez, ami tetszik neked?
Ez egy nagyon nagy szerencse, hogy lehetőségem volt egész fiatalon elkezdeni belelátni a televíziózásba is, és sok műfajban kipróbálni magam. Tehát én délelőtti vagy reggeli magazinműsorral kezdtem, de riporterkedtem, esti sót csináltam, és a maga módján mindegyiket élveztem. Tehát amikor, ez olyan, mint egy színdarab, tudod, hogy miközben próbálod, meg készülsz rá, meg bemutató, akkor azt szerencsés esetben élvezi az ember. Aztán idővel láttam, hogy mi az, ami jobban ment, mi az, ami kevésbé, mi az, ami közelebb állt a személyiségemhez, mi az, ami kevésbé. És bár most nagyon benne vagyok a Híradóban, de nagyon jól is érzem magam. Tehát azt gondolom, hogy a habitusomhoz, a személyiségemhez illik ez a picit konszolidáltabb, tényközlőbb, nem is előadásmód a jó szó, de hogy szóval, hogy szerintem most abszolút a helyemen vagyok.
Szabad mosolyogni? Mondjuk, ha a hír olyan, ami megengedné.
Ha megengedi, akkor szabad mosolyogni, igen.
Emlékszel olyanra, ahol tényleg mosolyoghattál, hogy mi volt az a híred?
Volt már egészen az első adásoknál és a májusi adásokban is tudom, hogy valamelyik ilyen utolsó, vagy az utolsó két hír szokott általában vidámabb, vagy mosolyra okot adó hír lenni. És ha gyerekekről van szó, vagy kisállatokról, meg egy-egy ilyen extrém kísérletről, vagy nem is tudom, én most tegnap az évtortájáról beszéltünk, úgyhogy azért akadnak mosolygós hírek is, de hát sajnos több a komoly.
De azért nem kell ilyen karótnyeltnek lenni.
Nem. De szerintem ezt az ember érzi, hogy mi az, ami... Vagy hogy nem kell erre külön figyelni, hogy most én milyen arcot vágok egy hírhez, hanem ahogy elolvasom, meg ahogy tudom, hogy miről fog szólni a riport, amit én kvázi felvezetek, hát az jön magától.
Egyébként én azért döbbentem meg, hogy a Híradóban vagy, mert sok mindent gondoltam rólad, hogy mi érdekelhetne, de mondjuk a politika és a társadalom nem annyira. És azért most a kellős közepén vagy.
Igen, ezt még anna, amikor a 168 órához szerződtem M. Kis Csabával, ő is ezt mondta, hogy azért is gondoltak rám, mert hogy én rólam nem lehet tudni, hogy milyen oldalra húzok, vagy, tehát hogy én nem állok bele dolgokba, és ez ilyen szempontból szerintem fontos, hogy egy híradósnak amennyire lehet objektívnek kell egy lépéssel a történetek mögött állni, és csak át kell adni a tényeket. Érdekel a közélet, érdekel a politika, persze nem mondanám magam egy politológusnak, vagy aki minden részletet a kezében tart, de egyre inkább, főleg mióta híradózom, azóta háromszor annyit olvasok politikát is, közéletet is, mert azt gondolom, hogy ha valaki olyan megtiszteltetés ér, hogy leülhet a kamera elé és híreket mondhat, akkor annak kutya kötelessége mindennel tisztában lenni.
Mernél már vállalni mondjuk egy kerekasztal beszélgetés vezetését, ahol, ahol 3-4 oldal ütközik?
Most azt gondolom, hogy ott vagyok, ahol kell. Látom, hogy például, ha a Szöllősi Györgyit nézem, szerintem zseniális, ahogy az Egyenes Beszédben dolgozik.
Látod, neki nem... mondtam, hogy iszonyatosan szeretem, ahogy tud nevetni az Egyenes Beszédben. Tehát abszolút az érzelmeire hagyatkozik, ugyanakkor meg csodálatos tárgyi tudása van.
Igen, igen. Úgyhogy a tárgyi tudást azt én is gyűjtöm. Egyelőre szerintem jó helyen vagyok. Nem tudom, hogy 5-10-15 év múlva egyrészt milyen lehetőséget kapok, másrészt mennyire vágyom arra, hogy akár kerekasztal beszélgetéseket, vagy vitákat, vagy ilyen mélyebb politikai háttérműsorokat vezessek, de nem vagyok elkésve.
Azt hallottam, tudom, hogy legalábbis jól tudom, vagy remélem, hogy Németországban élsz részben.
Igen.
Tehát, hogy ingázol.
Igen.
De mi keresni valód van neked Németországban?
Kérlek szépen, ez most már lassan egy éves történet. A férjem munkája miatt élünk ilyen két laki életet, és egészen izgalmas, és nagyon jól megy. A férjem itt Magyarországon is egy amerikai befektetési banknál dolgozott, de kapott egy lehetőséget, hogy a frankfurti irodában, ugyanannál a cégnél, de a frankfurti irodában próbálja meg magát, és hosszas beszélgetések után, sőt nem is volt annyira hosszas, arra jutottunk, hogy egy ilyen lehetőséget kár lenne kihagyni. Ketten vagyunk, abszolút mobilak vagyunk, szerencsére a munkahelyem is megengedi azt, hogy meg tudjuk beszélni, hogy a beosztás az úgy legyen alakítva, vagy úgy alakuljon a beosztás, hogy működjön, és akkor hol ő jár haza és dolgozik itthonról, hol én járok ki, és...
Hány kilométerre vagytok?
Hú, nem is tudom én ezt, hogy hány kilométer. Másfél óra repülővel? Nem, repülővel járunk, de gyakorlatilag 5,5 óra alatt ajtótól ajtóig. Úgyhogy ez abszolút bírható. Épp apukám felesége mesélte, hogy ő a szüleihez is majd, hogy nem ennyi idő alatt ér haza.
Ez pontosan autóval. Így van.
Igen,
igen. De és mi van ebben a falunak tűnt? Én láttam egy képet, meg megnéztem ezt a települést. Ez a nagyon kis egyszerű hely.
Nagyon. Egy gyönyörű, egy fürdővárosban lakunk, nem Frankfurtban, hanem fölötte, tehát nem is tudom, hogyha itt Biatorbágy, vagy Vác, vagy Dunakeszi magasságáról beszélünk. Ez egy fürdőváros, ahol egyébként Elvis Presley volt katona.
Jaj, de jó. Van ennek valami nyoma ott?
Hogyne, óriási Elvis kultusz van, vannak különböző szobrok, meg padok, meg van egy ilyen kis szentély, van egy szálloda, ami mai szállodaként működik, és hát ő úgy volt ott katona, hogy abban a szállodában lakott.
De akkor már ő Elvis volt.
Igen, akkor már ő Elvis volt, és akkor ott kis mécsesek, kis fotók, rajongói üzenetek, úgyhogy van egy nagyon helyes ilyen bája, és míg azért Németországban nagyon sok várost porig romboltak a második világháborúban. Képzeld el, hogy ez szinte érintetlen maradt, mert hogy a Roosevelt édesapja szívbeteg volt, és járt ebbe a kis fürdővárosba ilyen mindenféle kúrákra és kezelésekre, és ő is ott tanult megállítólag úszni, járt oda iskolába, és emiatt, hát az a történet, hogy ő rábökött a térképről, hogy nézzétek, ezt a kis falut vagy városkát, ezt nem bombázzuk,
jaj,
és nem bombázták.
Jézusom, hogy mi múlik a háború, nem?
Igen.
Döbbenetes. Igen. De és mit csinálsz te akkor, amikor kint vagy, és nincs dolgod tulajdonképpen?
Változó, amíg a MOSZ suliba jártam, addig például rendszeresen onnan írtam a cikkeket, a házi feladatokat, azt mindig megpróbáltam úgy időzíteni, hogy a kint tartózkodásom alatt tudjam hasznosan tölteni az időt. Amíg a 168-nál voltam, addig ott szkripteltem, készítettem elő az adásokat. Most így, hogy híradózom, ilyen szempontból ott kint nagyobb a szabadságom. Nyelvet tanulok, olvasok, ott rendezgetjük az új életet, tehát azért ott egy teljesen új az albérletet be kell rendezni, tennivel, tehát ott most kicsit inkább háztartásbeliként működöm, de nem lesz ez mindig így, tehát ahogy ott most már a kis fészkünket teljesen berendeztük, szeretném kicsit hasznosabban vagy munkával eltölteni a kinti életet is. Egyrészt illene elkezdenem németül tanulni.
Mert angolul
beszélek. Én abszolút angolul beszélek kint, igen. Másrészt, hogyha jön esetleg olyan lehetőség, vagy hogy ezen így el kell kezdenem gondolkodni, hogy mi az, amit kintről is tudnék csinálni, és ami olyan munka, hogy az itthoni híradós
tudósítani. Mi nem jelentkezel be az ATV-be,
akár
mint tudósító?
Se,
mondjuk
se.
Ritkán történik abban a kis faluban valami, de hát
azért sose lehet tudni.
Sose
hát
lehet
ha kell,
tudni.
Akkor az biztos igen.
Hát most volt a frankfurti repülőtéren a sztrájk, kétnapos sztrájk, azért onnan
igen.
Lett
hál
volna mit mondani.
Hál' Istennek, előtte jöttem haza két nappal, de igen, a repülés az most így a nyári időszakban azért egyel izgalmasabb, de szerencsére lekopognám, hogyha nem lennének mikrofonok az asztalon, szóval egyelőre ezt meg jól.
Te és hol találkozik egy pénzügyi befektető, vagy egy táncosnő, vagy éppen nem tudom, hogy akkor melyik életszakaszodat élted?
Hogy hol találkoztunk? Lassan 9 éve, és képzeld el, hogy egy szórakozó helyem. De nem, ott igazából nem is nagyon beszélgettünk, tehát ott azt a megpillantás éjszakájának nevezzük így magunk között. ott szúrtuk ki egymást, de én is a saját társaságommal voltam, ő is, és ráadásul nekem másnap a Bozsi Kivettel próbám volt, úgyhogy én nem is akartam ott lenni, de névnapom volt, és akkor emiatt a barátnőim elhúztak bulizni. És én hamarabb is hazamentem épp a másnapi munka miatt, és akkor utána jött a barátaimtól, vagy a barátaimmal beszélgetve kiderítette, hogy ki vagyok, mi vagyok, és írt egy levelet, és aztán így kezdődött.
És passzoltok egymáshoz? Mondjuk,
nagyon.
Igen? 9 év után azért ez már kiderül.
Igen. Nagyon szerencsés vagyok, hogy megtaláltuk
egymást. Mi kell neked? Mire van neked szükséged?
Hát minden, amit ő ad. Biztonság, humor, intelligencia, annyira nagyon jó. Jó srác a férjem. Kedves,
igen,
figyelmes.
Sokan azt mondják, hogy annyira nehezen megy ez a párkapcsolat.
És ez így is van. Látom,
de miért?
Nagyon sokaknál, hogy nagyon sokaknak nehezen megy. Szerencsére mi még ezt nem tapasztaltuk. Tehát
a kezdetnél szokott borulni, mert 9 év után már megoldjátok talán, hogyha valami felmerül.
Ez nekünk olyan, és tudom, hogy nekünk ez olyan simán ment, hogy nem hiszed el. Mi se hittük el. Teljesen, az első pillanattól kezdve.
Erre szokták mondani, hogy a Földön mindenkinek van egy párja, de csak egy. Akkor lehet, hogy te megtaláltad
hát
azt az egyet.
Vagyunk.
Egyébként igen.
Igen. Tehát látom én is a barátoknál, a családtagoknál, hogy normális párt találni nagyon-nagyon nehéz, és nagyon sokan szenvednek ettől, hogy értelmes, helyes, okos fiatalok, és mennek el az évek, és nem találnak olyat.
Képzeld el, most voltunk az egyik barátnőmnek egy ilyen lakásavatószerűségen, és ott volt a párja. És mindenről beszélgettünk, és kiderült, hogy neki, tudod, azt szokták mondani, hogy az ember az első éjszaka, vagy az első ismeretség után nem dől rögtön ágyba, ő minden kapcsolatát az egy éjszakás kapcsolatának köszönheti, az első házassága 20 évig tartott, a második 15, és most egy nagy szerelemben él. Tehát, hogy mennyire nincsenek kimondott igazságok, meg hogy kell élni, vagy hogy lehet, én mindig azt szoktam, hogy hallgassa szívedre aztán.
Igen.
Eldől, hogy jó vagy nem.
Igen,
jó. És a csalódások is benne vannak. Tehát
persze,
nem olyan nagy baj, ha az ember csalódik.
Persze. Meg beszélgetni kell. Tehát szerintem ez az igazi titok, hogyha valakinél az alapok megvannak, akkor hát persze egy csomó dologról más a véleményünk, vagy máshogy állunk hozzá első körben. De aztán, hogyha meg tudjuk beszélni, és mind a ketten rávilágítunk arra, hogy szerintünk ez miért így jó, akkor előbb-utóbb találunk valami kompromisszumot, vagy belátja az egyik, hogy oké, neked volt igazad. És ki kell tudni mondani, hogy igen, neked volt igazad.
Szeretnétek gyereket is előbb-utóbb?
Igen.
Erről már beszéltek?
Beszélünk róla. Beszélünk abszolút. Igazából ez...
Hát te még fiatal vagy egyébként.
Igen, tehát hogy ezt viszonylag hamar arra rájöttünk, hogy együtt tervezünk megöregedni, és szeretnénk egy életen át ezt a kapcsolatot tartani és vinni, és igen, a gyerek is abszolút benne van.
Csak azt mondjátok, hogy 2028-ra tervezünk egy gyereket?
Nem, bár alapvetően azért mind a ketten tervezősek vagyunk is, a jelenlegi két lakiság miatt meg abszolút hónapokra előre meg vagyunk, hogy ki, mikor, hol, de a gyereknél nem vagyunk, tehát nincs egy dátum, amire ki van tűzve a szülés időpontja, hanem szépen, majd ha úgy alakul, hogy úgy érezzük, hogy itt az idő, akkor reméljük,
tudod,
hogy majd
mikor
ő is
akartam?
Így érzi, hogy itt az idő.
Én soha nem terveztem, és akkor jöttem rá, hogy akarom, vagy szeretném, amikor azon vettem észre magam, hogy forgok a gyerekek után, vagy megállok egy bababoltnál, és nézem, hogy milyen tündéri az a rugdalózó. Tehát elindult valami belső erő.
Nálam mondjuk ez a fajta belső erő, én nem úgy is elég családcentrikus vagyok nálunk, nagy a család, sok a testvér, hát a legkisebb az egészen, másfél hetes, tehát hogy...
És milyen? Cuki. Igen,
gyönyörű.
Mi más lenne?
Hát mint egy másfél hetes, alapvetően, tehát egy angyali baba, nagyon kedves, sokat alszik, sokat eszik, gyönyörű és őrült cuki, de hát ott van mellette a kisiskolás, a hamarosan gimnazisták, a felnőtt húgom, a két felnőtt mostohatásom, úgyhogy mi tényleg sokan vagyunk, és emiatt ez a gyerek után fordulás, ez nálunk valamennyire ilyen automatikus, hogyha látsz egy gyereket, akkor tudod, hogy mit, hogy, vagy hogy nyúlsz oda, mert szerencsére van ilyen tapasztalatunk. Úgyhogy,
azért ezt most mosolyogva meséled el, de hát mondjuk nálunk a családban is volt már mindenféle válás, meg itt gyerek, ott gyerek, azért ez gyerekként nem annyira egyszerű, gondolom én.
Maga a válás?
nem csak a válás, hát a válás sem, de utána jönnek-mennek a gyerekek, tehát, hogy ezeket jó szeretni, ezeket a gyerekeket, mert mégiscsak a testvéreid. De hát, hogy van ez tovább?
A válás része maga szerintem nálunk ideálisan zajlott, hogyha lehet ezt mondani egy válásra, mert a szüleink nem dobáltak semmit a másikra, hanem ezt mindenki belátta, hogy jobb lesz így mindenkinek. Emiatt szerintem ezt mi gyerekek is viszonylag jól megúsztuk.
Hány éves voltál akkor?
Olyan 10-11
körül. Apás vagy anyás voltál? Vagy? Vagy mind a kettő?
Mindkettő. Nem mondanám azt, hogy vagy ez, vagy az, mert szerencsére én mondjuk nem voltam macerás kamasz, de mindkettejükkel viszonylag jó volt mindig. Apával talán inkább így 14 fölött kezdtünk többet beszélgetni, de ez valószínűleg azért van, mert ő is nagyon fiatalon lett apa, meg hát tudjuk, hogy milyen jön, megy, ezer felé áll a feje, úgyhogy...
Még azt szoktam mondani, mint egy nagy gyerek.
Igen. Úgyhogy ezért mondom, milyen 14-15 éves korom körül találkoztunk igazán, de mindig meg lehetett velük mindent beszélni, és ez nálunk működött. A tesó kérdés pedig édesanyám új férje hozott a házasságba, persze csak nem tudom, minden hét szerdáján, meg minden második hétvége, nem tudom, hogy voltak beosztva a napok, igazából össze-vissza, mikor ki hogy ért rá, de ott kaptam egy 2 évvel fiatalabb lánytesót, és egy 4 évvel fiatalabb, tehát az édeshúgommal egy idős fiút. És ott is nem mondom, hogy zökkenőmentes volt az összecsiszolódás, de azért nem voltak nagy balhék, tehát minden, ami ilyen amerikai filmekbe tudod, a mostoha testvérek borsot törnek egymás orra alá, azért ilyen nem volt. De hát persze, tehát, hogy jössz 2 teljesen másik családból, és akkor most ott hirtelen leszünk mi egy család, akkor azért egy ilyen lakóautós 2 hetes
volt olyan,
utazás, volt olyan? Akkor utána azért mondtam anyukámnak, hogy lehet, hogy én többet nem megyek a családdal nyaralni. Aztán utána még sokat jártunk együtt nyaralni, sőt van, hogyha még most így felnőttként is meg tudjuk tenni, hogy mindenki ráér, akkor van, hogy egy hosszú hétvégét így együtt töltünk.
Na, hát azért a lakóautó az különösen nehezített.
Hát ez egy hardcore, igen, tehát ezt nem is értem, hogy ezt hogy gondolják emberek, hogy így lakóautóval gyerekekkel elindulnak, mert hát minden
kalandos.
Elismerése. Az biztos.
Kalandos, az biztos.
Az biztos. Úgyhogy így. És akik meg jöttek tesók, tehát hogy a anyukám második házasságából, apának az Ancsitól a Franci meg a Bandi, illetve most a Pindúr, ott meg hát persze, hogy jön, és jöjjön, és várjuk.
Szerintem téged az életben már nagyon nagy meglepetés nem érhet. De már az elmúlt 30 évben mindent végigéltél.
Reméljük. De ez... Szóval én nem panaszkodom. Szerintem
de neked jó természeted van valószínűleg.
Békére
törekszel talán, nem?
Igen, az biztos. Nem szeretek konfliktusos helyzetben lenni. Nem is keresem a konfliktust, nem. Hát ki szeret? Nem lehet úgyse dolgozni.
Van a konfliktus kerülő, és aki
igen,
a konfliktus gerjeszti.
Igen, van, igen. Akit ezt pörget, van olyan. Nem. Én hiszek abban, hogy béke legyen, nyugalom, tehát annyi minden szar ömlik az emberre, mert bocsánat,
ez
mindenhonnan. Tehát, hogy legalább a saját környezetét próbálja valahogy leigasztani és nyugalomba. Én hiszek abban, hogy úgy tudunk jól dolgozni, hogyha persze egy híradónál is megvan a napi, hát tudod, az utolsó pillanatban is beeshet egy hír, ezt meg kell írni, nem ér vissza a kamera, nem tölt be az élő bejelentkezést, tehát hogy egy csomó dolog van, ami váratlanul érhet, vagy így kibillentheti az embert a nyugalmi állapotból, eleve az élőadás kibillenti az embert a nyugalmi állapotból, de csak én legalábbis csak úgy tudok fókuszáltan leülni, hogy tudom, hogy mögöttem vagy körülöttem a csapat, az egész nap azért dolgozott, hogy egy jó híradót összerakjunk.
Még egy családi kérdés, ami mindig izgatott. Szégyelted-e az iskolában, hogy édesapád börtönben van?
Nem. Nem az iskolában. Nem szégyeltem. Az iskolában különösen nem szégyeltem, de utáltam a helyzetet, és ahogy ott ültünk a tárgyaláson, nem tudom, 2 nappal az érettségim előtt, és így ültem, és igazából hogy nem is értettem, hogy mit keresünk itt. Mármint, hogy nem az, hogy én személy szerint, hanem, hogy így a családunk, hogy így...
Hogy kerültetek ide? Elkezdett kivirálóként nézni magad.
Igen, hogy ott ültem, nézd, itt még arra is emlékszem, hogy így hogy láttunk rá apára, meg erre az egészre, és hogy én mondom, ez egy teljes elmebaj, hogy mi itt vagyunk. És
jártál hozzá látogatóba? Mm-hmm. Igen.
És meg is mondtam, hogy én többet nem megyek börtönbe, úgyhogy ezt mindenkinek elmondtam a családban.
Mert hányszor? Egyszer voltál, vagy?
Nem, hát hogy volt? Azt hiszem, hogy havonta lehetett egyszer, nem akarok.
Tehát akkor mentél, mondani. Csak többet nem akarsz börtönbe menni.
Igen.
Tehát ezt vele végig csináltad.
Igen. És úgy volt, azt hiszem, hogy két felnőtt, vagy két 18 pluszos, meg 18 alatti járhatott be, és én már akartán 18 fölött voltam, és tudom, hogy így, hogy mindig más ment. De voltam, szerintem kétszer vagy háromszor voltam bent.
Csak ez olyan, mint a filmekben, hogy olyan nehezen indul a beszélgetés, mert meg, na, mi volt a suliban, hogy vagy, tehát, hogy az ember elveszti a...
Hát maga a beszélgetés nem is feltétlen, mert ugye nincs sok időd, de az, hogy ott tudod becsöngetni, akkor ki vagy, jó, bemehetsz az első kapun, akkor mindent leadni, ott átvilágítják, személyt mutatni, kihez jössz, hogy jössz, bemenni, akkor bekísérnek, akkor ott bent ülsz egy ilyen podcast stúdiónál, nem tudom, harmadakora kis szobába, de ott is ül két rendőr, vagy börtönőr, aki
hogy mit
nézi, hogy mi beszélgetünk. Szóval az egész, hát nem egy ilyen könnyed te a délután a zserbóba, hanem van egy ilyen fura.
Édesapád azt mondta, amikor börtön előtt, börtön után sokat beszélgettünk, hogyha azt várják tőle, hogy ő megváltozott a börtöntől, akkor ezt senki ne gondolja.
Azt hiszem, ő szokott úgy foglalkozni, hogy megkopott a fény a szemében, vagy valami ilyesmi. Hát ezt azért lehetett érezni, bár ő mindig így nagyon próbálta ezt túlkompenzálni, meg ilyen nagyon lazának mutatkozni ott bent előttünk, nyilván, hogy mi ne féltsük őt még jobban, vagy ne aggódjunk. És egy kicsit így utána is ezt éreztem, hogy ő mindig úgy csinál, mint hogyha itt ez egy ilyen laza sétagalop lett volna. Szerintem azért bizonyos dolgokat ő is átértékelt, és most már talán tudja, vagy látja, hogy mivel jár az, hogyha nem tartja be a szabályokat.
Jó, de ez nagyon tisztességes volt, amit mondott, hogy nem akartam megúszni, tehát a büntetést azt megérdemeltem, kapjam
meg. És ezt
meg.
Amikor kihirdették az ítéletet, akkor egy picit mindannyian így voltunk vele, hogy így kimondták, hogy mi a vége, és így mindenkinek leesett egy nagy kő a szívéről, hogy jó, legalább tudjuk, látjuk, ott nem is tudom már, hogy mi volt, bocsánat, ezeket így nem tartom annyira fejbe, de hogy így tudtuk, hogy oké, eddig fog tartani, itt lesz a vége.
Te kaptál gyerekkamaszkorodban büntetést bármiért? Volt a családban olyan?
Hát volt, persze, hogy nem lehetett számítógépezni, meg tévézni, meg ilyeneket. Ugye én vagyok az első szülött, tehát nyilván mindenért én kaptam, de azért nem volt annyira vészes. Egyrészt ez azért is, mert ahogy mondtam, nem voltam nagyon rossz gyerek, vagy rossz kamasz, másrészt meg
jól is tanultál?
Bajszívűek a szüleim. Többnyire jól tanultam. Az egyetlen ilyen mélyrepülés így a tanulás szempontjából az 5-től 8-ig volt. Akkor a Babits Mihály gimnáziumba jártam, és előtte hagytam abba a ritmikus sportgimnasztikát, mert hogy a tanulásra tudjak koncentrálni, és hogy amúgy is már azt be akartam fejezni, és akkor nem is baj, mert hogy majd a tanulás így jobban fog menni, hogy több időm lesz. Na nem, mert így, hogy nem volt rendszer, meg nem volt az a feszes időbeosztás reggel 7-től este 7-ig, így teljesen szétfolytam, és akkor utána egy 8. utáni nyáron jött utána a táncmű ötlete, hogy akkor ott az megint egy ilyen teljes, egésznapos buli, és akkor utána megint jól tanultam, tehát ott az új iskolában új lendületet kaptam.
Ha gyereket szeretnéd, igen, hogy táncművész legyen?
Nem szeretném.
Nagyon kemény élet, nem?
Igen, és nem is való mindenkinek. Szóval...
Neked való volt?
Én azt gondolom, hogy egészen jól bírtam, vagy jól bírom a mai napig. Én azért... Na, az a baj, hogy most már ugye a táncművészetiről is nagyon sok olyan cikk jelent meg, ami ezt egy ilyen nagyon negatív színben tünteti fel. Amikor én oda jártam, én 2013-ban végeztem, és amíg én ott időt eltöltöttem, ez 6 év volt, engem soha nem ütött meg senki, soha nem alázott meg senki, úgy, hogy
de
ez
láttad,
engem...
De láttad, hogy valakit megaláztak?
Tehát, hogy nem. Azért a mi időnk, tehát teljesen más volt 50 éve a táncművészetire járni, teljesen más volt majdnem 10 éve, amikor én jártam a táncművészetire, és teljesen más ma a táncművészetire járni. Azok a poroszos nevelési módszerek egyre inkább kikopnak azzal, hogy jön az új generáció, és most már nem lehet, meg nem is kell azt megcsinálni, amit mondjuk 50 éve a mestereimmel csináltak. Tehát ma már egészen más. És az az igazság, hogy nekem vannak olyan kollégáim, vagy volt kollégáim, akik ma már tanárként dolgoznak ott, és szóval sok esetben nem nekik se könnyű, mert a gyerekek meg visszaélnek azzal, hogy ma már sokkal barátságosabb a rendszer, és én nem azt mondom, hogy itt bárkit ütni, verni, vagy terrorizálni kéne, csak nagyon nehéz megtalálni ebben a szakmában, és egyébként valószínűleg bármilyen másik szakmában
szerintem
is.
Szerintem az életben, az otthon is nehéz. Ezt,
hogy azért a gyerek járjon már be az órára, meg ne kérje már ki magának, hogy tanulnia kell, vagy táncolnia kell, mert hivatalosan ezért jár oda, hogy belőle egy művész legyen. És az igazi művészek szerintem alázatosak, és az a baj, hogy ma már ez sem...
Már máshogy van.
Igen. Szóval ez egy nagyon nehéz és nagyon érzékeny téma, de attól függetlenül, hogyha valaki tényleg igazi művészé akar válni, az nem való mindenkinek. És sok minden kell ahhoz, hogy valakiből igazi táncművész legyen, és ne csak egy táncoska, aki ugribugrizik. Mert azért ezt is összemossák azzal, hogy most már tudod, mindenki táncos, meg mindenki műsorvezető, meg mindenki színész,
író.
Meg mindenki modell és író.
Igen.
És azért nem. Tehát, hogy ezekben a szakmákban is rengeteg munka van. Mert az a jó, hogyha a néző nem veszi észre, hogy ebbe sok munka van, de ahhoz, hogy ő azt érezze, hogy mi csak ott táncikálunk, meg én csak híreket olvasok, ahhoz
nem fáj a szíved, ha beülsz egy táncelőadásra, hogy te a nézők között ülsz, és nem a színpadon
vagy? Képzeld el, az jut eszembe, amikor valaki nagyon hátra hajol, hogy úristen, az én hátam.
Már nem bírnál?
Hát vannak dolgok, amiket már nem. De azért még nem, tehát még van egy-két előadás, amiben én is dolgozom.
Melyik az?
Hát ezek a Vígszínházban vannak, tehát nem olyan táncos táncelőadások azok, na, mert aki mondjuk a kortárs tánc előadásokból alapvetően ott nincsenek hosszú évadok, hanem ott van egy másfél-két hónapos próbafolyamot, utána van maximum 5 előadás, tehát nagyon ritkák azok a társulatok, vagy azok az előadások, amik ennél többet élnek meg. Mondjuk a Bozsi Kivetnél ott azért van, hogy ilyen havi vagy két havi egy-két előadás, de a klasszikus ilyen kortárs tánc életben azért nincs, jó, nem csak az Ivetnél, mert Szegeden, tehát a nagyobb társulatoknál, inkább így fogalmazok, de sok kis alternatívabb produkció vagy előadás ott az nem él meg sokat, viszont rengeteg időt elvisz, rengeteg gyakorlás, rengeteg tréning, rengeteg próba, és egyszerűen nem fér bele, és nem akarom. Biztos beleférne, de annál meg már fontosabb az, hogy több időt töltsek a családommal, vagy mondjuk a televíziót, meg nem akarok csak beesni az esti híradóra.
És hiszen, és sérülésmentesen megúsztad a táncot?
Képzeld el, hogy majdnem az utolsó pillanatig igen. Bár 17 évesen egy ilyen gerincsérv kezdeményt fedeztünk fel, mert egyszer, mindegy, ez le volt már írva sokszor, hogy egyszer az iskolában úgy maradtam a földön, összeestem, mert valami ideget ott megnyomott ez a sérv kezdemény, de alapvetően a táncos életem sérülésmentes volt múlt év október 31-éig, amikor a Vígszínház színpadán a Nagy Gatsby előadáson sikerült leesnem egy guláról, vagy hát mindegy, beakadt a cipőm az egyik kollégám zokójába, és a másik lábammal magam alá fordítottam a bokámat, és eltört egy csonta a lábfejemben. Úgyhogy ez az egyetlen színpadi sérülésem, sőt, szerintem ez az egyetlen színpadi esésem ez alatt a 4-5 év alatt. Úgyhogy azért az nem rossz.
Nem bizony. A Vígszínházban te dolgoztál Enikővel, Eszenyi Enikővel?
Dolgoztam az Enikővel úgy is, mint a Premier című előadásban, ahol ő mint színész, tehát nem ő rendezte, hanem mint színész szerepelt, és rendezni csak így félig meddig, mert a Mágnás Miskába én végül beugrottam, de ott a próba folyamat alatt, vagy a próba folyamatban nem vettem részt, de azt az Enikő rendezte.
De akkor te, miután nem voltál Vígszínházi társulati tag, azt, ami róla szólt, az a rengeteg minden, azt nem nagyon élted meg.
Velem az Enikő mindig kedves volt és tisztelettudó.
De hallottál dolgokat.
Hallottam dolgokat. Látni nagyon durva dolgokat nem láttam, de van egy... Ez is nehéz. De igen, tehát, hogy van alapja, lehet alapja.
De veled meg lehetett volna azt csinálni, amiről... Nem.
De ez, amit a táncműnél is nem fejtettem ki teljesen, hogy nagyon sokféle ember van. Talán nincs is két egyforma ember. Mindenkinek máshol van a gyenge pontja, mindenki másra érzékeny, mindenkit máshogy lehet elkapni. Engem is el lehet kapni egy jól irányzott mondattal, úgyhogy azonnal sírva fakadok, mert ha rá gondolok, akkor is. De én a munkában, vagy az iskolában ezt soha nem mutattam, és engem nem, tehát én nem féltem soha a tanáraimtól, nem féltem a rendezőktől, sőt, ha valami helyzet volt, akkor én simán feltettem a kezem és kérdeztem. Vagy hogyha valamit nem értettünk, akkor azt jeleztem. Vagy ha valami nem működött, akkor általában én azt is jeleztem, hogy nem biztos, hogy ez így menni fog, nézzünk valami mást. És valamiért, valószínűleg ezért, mert érezték rajtam, hogy én nem félek, rám nem ugrottak.
Igen, tehát van ez a potenciális áldozat, te nem az voltál akkor.
Igen. De van aki, tehát hogy igen, láttam olyat, akire meg lehetett ugrani, és ugrottak.
Sajnos ez a...
Aki olyan típus, az érzi, hogy ki le lehet ugrani, hogy ki az áldozat.
Igen.
És ráugrik.
A 168-szorában, ahogy beszéltünk róla, volt neked pár podcastod.
Igen.
A gyászról, a bátorságról, és a többit nem tudom. De az volt az érzésem, hogy ez nem arról szól, aki vendégségbe ment hozzád, vagy beszélgetőtárs, hanem rólad szól. Tehát valahogy pszichológusként, érintettként, érdeklődőként, nyilvánvalóan az ember úgy csinál műsort, azért ülök itt veled, mert érdekel, hogy, hogy mi van veled, és úgy magamévá teszem. Tehát, hogy mennyire voltál te ebben benne?
Inkább azt mondanám, hogy ketten vagy hárman voltunk ebben benne. Tehát az egész, itt a Szenzitív című podcastről beszélgetünk, amit M. Kis Csaba talált ki, vagy ő volt a, vagy az ő ötlete volt, hogy ez talán izgalmas lenne, hogy egy fiatal nő az érzelmeket hogyan tudja különböző vendégeken keresztül, vagy különböző vendégekből kihúzni, hogy kinek mit jelent egy-egy érzelem. És minden adásra a Csabával, illetve Besztercei Judit szerkesztő riporterrel, de hát itt szerkesztőként dolgozó kollégával együtt hárman hoztunk össze. Úgyhogy az, ami ennek a végeredménye volt, ez nem is feltétlen csak az én, hanem ez mindig egy kis csapatmunka volt. Előtte leültünk, átrágtuk, hogy kivel, mi felé kéne kiélezni a dolgot. És,
na de a te kíváncsiságod az,
hát igen,
az benne volt.
Igen, benne volt. És azt is élveztem, vagy szerintem izgalmas volt. És,
amennyire... Volt része egy gyászban?
Volt, de régen, és... De volt, igen.
Közeli hozzátartozott? Uh-huh. És hogy gyászoltál? Vagy kislány voltál még akkor?
Viszonylag kicsi voltam, igen. De hogy gyászoltam? Na látod, ezen nem is szoktam így gondolkodni, vagy így nincsenek erről olyan komoly emlékeim. Inkább így az, hogy mondjuk az édesanyám hogy gyászolt, vagy a nagymamám hogy gyászolt. Az így sokkal jobban megvan.
Nagymamát ki gyászolt?
A férjet.
Az nagypapa vagy férj?
Nagypapámat.
Tehát akkor azt végigélted, hogy... És nehéz volt neki? Hány évtized házasság után?
Ó, nem is tudom, de sok. És nagyon jó fej volt a nagypapám.
Olyan érdekes, mert a gyereknél például, egy kisgyereknek mit mondasz a halálról, a gyászról? Azt mondják sokan, hogy fölment a mennybe. Például az én unokám állandóan föl akar menni a mennybe, mert hogy milyen érdekes, már mennyien vannak ott de ismerősök,
igen,
tehát jaj, ne akarj még fölmenni, hogy olyan nehéz, mikor mit mondani, főleg például a gyereknek.
Hogy ez nálunk hogy volt? Én mindkét nagypapámat elveszítettem, és a Stoll nagypapánál még tényleg gyerek voltam, tehát ott tudom, hogy ott temetésen sem voltunk.
Előttől ez sem szabad, hogy nem elvinni a temetésre, mert megszakad az élet. Nem ér véget, nem kerek az élet.
Igen, hát akkor még ezt...
Nem volt ennyi pszichológus,
igen,
persze.
Akkor még ezt nem beszéltük át ennyire, vagy nem beszélték át ennyire. Úgyhogy igen, két nagyapám elvesztéséről tudnék, szerencsére azóta közeli hozzátartozomtól nem kellett búcsúzni, és remélem, hogy ez sokáig így is marad. De...
És mi volt, ami számodra is úgy megérintett téged a téma, amivel foglalkoztatok, és nagyon személyessé vált a Szenzitívből?
A gyűlölet is egy nagyon erős adás volt, és az nagyon, nagyon bosszantott, hogy tudunk ennyire gyűlölködni. Tehát az a baj, hogy a gyűlölet az annyira egy ilyen zsigeri dologgá vált, és...
Mert hergelik egymást az emberek egyébként.
De igen, tehát, hogy
hát nézd meg a Facebook kommenteket. Szerintem várják, hogy valami gyűlölet oda, és akkor százan kommentelnek.
Igen.
Még rátesznek
egyet. Hogy amennyire mondjuk egy szerelemadás után így boldogan libbentem ki a stúdióból, mert nagyon jó volt hallgatni mondjuk akár a Puskás Tamást, aki arról beszélt, hogy a Básti Julival ők hogy szerelvesek, meg hogy működik.
Ennyi év után.
Ennyi év után.
Ennyi gyerekkel.
Úgy egy-egy, tehát például a gyűlölet után, amikor tényleg bejön egy anya, akinek a lánya öngyilkos lett, mert annyit zaklatták, hogy befeküdt egy vonat alá. Szóval utána, akkor nekem most mi bajom van az életben? Vagy hogy így...
Tudtál gyűlölni? Volt már benned ilyen érzés, amit gyorsan elnyomtál, vagy rendbe tettél?
Nem. Vagy ez, lehet, hogy ez ilyen nagyon álszent. Biztos, hogy volt olyan, amikor így egy pillanatra azt mondtam, hogy de nem jellemző rám.
Te dolgozol magadon? Uh-huh. És azt mi, hogy csinálod?
Hát így elemezgetem.
Tehát belenézel a tükörbe, vagy minden este ilyen, végig
nem
gondolod,
hogy... Nem beszélek magamhoz a tükörbe, hogy ma is nagyon jó voltál, Luca, vagy még ezen felül. Nincs ilyen. Magamban, ha esténként lefekszem és átgondolom a napomat, akkor persze
mit
bennem van,
el,
hogy mit lehetett volna máshogy, vagy ilyenek, igen. Az, hogy igen, tehát, hogy így figyelgetem magam, tudom, a férjemmel is sokat beszélgetünk, hogy például ilyen őrületes halogató vagyok, és döntésképtelen, és ezen tudom, hogy még mindig dolgoznom kellene, hogy azt tudjam mondani, hogy ez. Csak ez olyan nehéz.
És milyen az anyósod? Van?
Van anyósom. Jó a kapcsolatunk, és szerintem...
Szóval az anyós vicc nem állja itt meg a helyét, a sok-sok anyós vicc.
Nem, szerencsére nem. Mindketten. Anyukámék is nagyon szeretik a férjemet, és én is nagyon szeretem a férjem családját. Szuper ott is, a nagyon jó fél. A nagypapa, a nagybácsi, az anyósom. Szóval, hogy nagyon
ez még divat, család. Hogy azt mondod, hogy anyuka, apuka az anyósodnak, apósodnak?
Nem, a keresztnevén szólítom.
Ez gondolom fordítva is így
igen.
Van. Tehát ez a divat, ez már elment, mint régen.
Remélem, hogy nem is.
De azért erről hallottál.
Persze. Vagy például az ő nagypapáját papának hívom
hát
én
igen,
is.
Igen, papák azok papák.
Igen.
Mit kívánjak neked? Annyira kerek az életed, hogy ez maradjon így.
Ez így. Ha ez így megy tovább, akkor én köszönöm szépen ezzel
jól
abszolút
vagy.
Jól el vagyok, igen.
Örülök, hogy találkoztunk. Stoll Luca volt a vendégem.
Köszönöm a beszélgetést.
Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várja önöket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.